Mai Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás könyve 53. fejezetéből olvasom. Ézsaiás könyve 53. fejezet 4. versét így olvasom. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. Akik itt voltatok múlt héten, akkor is én álltam itt a szószéken, akkor a kísértésről beszéltünk, és a kísértésnek van egy olyan oldala is, amiről nem volt szó. Az egyik oldal az elesés veszélye, erről volt szó, de van egy olyan oldala, amiről nem beszéltünk, az pedig a szenvedés. A kísértés szenvedéssel jár, és az ember az életének, tevékenységének jelentős részét azzal tölti, hogy küzd a szenvedés ellen. Istent nagyon sokan a szenvedés órájában, a szenvedés óráiban keresik. A szenvedésre keressük mindannyian a megoldást. Szeretnénk szabadulni tőle. A szenvedés nem egy természetes állapot, nem egy olyan állapot, ami az embernek örömet tud okozni. A szenvedéstől menekülünk. És olyan Istent is keresünk, aki ismeri a szenvedést. Aki ismeri a mi mindennapi szenvedéseinket, és tudja rá a megoldást. Mi is a szenvedés? Ugye a szenvedés és a fájdalom azok váltó fogalmak, hasonló fogalmak. A fájdalom is szenvedés, és a szenvedés is egyfajta fájdalom. Wikipédiába úgy írja az szenvedés definícióját, a Wikipédia úgy írja, hogy olyan tapasztalat, ami kellemetlenséggel, idegenkedéssel társul, és sérüléssel vagy károkozással fenyegeti az egyént. Ez a szenvedés. Sérüléssel vagy károkozással fenyegeti. Egyfajta fenyegetettség érzés, ami aztán vagy bekövetkezik, vagy nem, de mindenképpen szenvedéssel jár. A földi életet átszövi a szenvedés. Nincs ember, de nincs élőlény sem a földön, aki ne ismerné valamilyen módon, és ne találkozott volna már a szenvedéssel. A filozófusok is sokféle magyarázatot kerestek erre, de azért alapvetően a szenvedés, hiszen a filozófusok is emberek, az egy negatív fogalom mindenki számára. Annak ellenére, hogy van, aki lát benne jót is, van, aki szükségesnek látja. Van, aki azt mondja, hogy az öröm akkor tud igazán öröm lenni, hogyha ismerjük a szenvedést is, mert aki a szenvedést megtapasztalta, az jobban fog örülni az örömnek. Tehát lát benne valami pozitívat, valami jót. De van, aki pedig pessimistában áll ehhez. Van, aki... Ugye vannak, akik tudatosan szenvednek. Akik vezekelnek például, ismerjük ezt a fajta hozzáállást is, hogy van, aki vezekel, és ezáltal reméli azt, hogy valamiféle előnyhöz jut, vagy Istennek a jó indulatát így el tudja nyerni. De a filozófusok egy része nem annyira optimista, tehát vannak kifejezetten pessimista filozófusok. Itt például Arthur Schopenhauer, német metafizikust említeném meg, akit úgy is hívtak, hogy a pessimizmus filozófusa. Ő a szenvedést annyira mindennek az alapjául látta, hogy szerinte az öröm egyenesen egy negatív érzékelés, ami tagadja a szokásos egzisztenciális állapotot, a szenvedést. Tehát ő abból indul ki, hogy az élet az gyakorlatilag szenvedés, és az, hogy néha van benne öröm is, az csak egyfajta fintora a sorsnak, vagy bármiféle felsőbb hatalomnak, mert valójában amögött is ott van a szenvedés, és ha van is egy kis öröm, a szenvedés úgyis visszatér. Sőt, egyszer egy olyat is mondott, a magyarázatai között az is szerepelt, hogy a világ és az élet az valójában egy rossz tréfa, mert semmi öröm nincs benne, csak szenvedés. De szerencsére azért nem mindenki látja ezt ennyire pessimistán. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a szenvedésről. Egyrészt a Biblia mond róla jót is, de mond róla rosszat is. Azt mondja, hogy Ézsaiás 51. fejezetében ezt olvassuk. Ézsaiás 51.11. Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. Eltűnik a fájdalom és sóhaj. Máshol ezt olvassuk, hogy letöröl minden könnyet. Nem lesz több fájdalom és sóhaj. Tehát Isten is tudja, hogy a szenvedés rossz. A szenvedés nem az emberi természetnek a része. És ezt meg akarja szüntetni, és ígéretet tesz rá, nagyon határozott ígéretet, hogy egyszer ennek vége lesz. Egyszer ez véget fog érni. Nem marad velünk mindörökké. De ugyanakkor viszont mond mást is a Szentírás, ahol a szenvedésnek jó oldalait is felvillantja. Azt mondja a Prédikátor 7.3-ba, jobb a szomorúság a nevetésnél. Mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Azt mondja, hogy hát a szomorúság és a szenvedés az nem jó, de mégis vannak helyzetek, amikor jobb a nevetésnél. Tegyük hozzá, hogy nem minden szenvedés az, ami minket Istenhez közelebb visz. Mind ahogy nem minden öröm is az, ami az Istentől távolít. Tehát vannak olyan Isten elleni lázadással összefüggő szenvedések, amelyek nem visznek Istenhez közelebb. És vannak olyanok örömök, olyan Isten szerinti örömök, amelyek viszont nem távolítanak el Istentől. De azért az emberi élet az olyan, hogy az ember legtöbbször az örömöt valamiféle kikapcsolódásban, valamiféle a szabályok felrugásában leli. Ezek a fajta örömök Istentől távolítanak, és sok olyan szenvedés van ebben az életben, amire nem vágyunk, de mégis Istenhez visznek ezek közelebb. Tehát a Biblia mond jót is, rosszat is a szenvedésről, de alapvetően nem az emberi életnek a természetes állapota, és az ember is szabadulni akar tőle, és Isten is azt ígéri, hogy egyszer majd, amikor a bűn történelme véget ér, akkor a szenvedés történelme is véget fog érni. Mindenki szenved a földön, többé vagy kevésbé. Nem is tudjuk sokszor mi, hogy milyen emberi szenvedések vannak ezen a világon. Mi egy jóléti társadalomban élünk, még akkor is, hogyha sokszor panaszkodunk, hogy ez sincs meg, az sincs meg, de elképesztő szenvedéseken mennek át, és mentek át emberek. Háborúk sújtott a térségekben, ahol éhezés, betegség, tömegek kiszolgáltatva élnek. Ha csak így a közelmúltra tekintünk, akkor biztosan láttunk képsorokat arról, hogy mi zajlik ezekben a közel-keleti országokban, ahol most is háborúk dúlnak, ahol az emberek egyik pillanatról a másikra földönfutókká válnak, és semmi nélkül elindulnak, ugye ezek a menekült hullámok, akik gyakorlatilag nem tudják, hogy máról hónapra mi fog történni, és holnap még egyáltalán élnek-e vagy sem. Szóval emberek elképesztő kiszolgáltatottságban élnek, szenvednek, most is állítólag, nem tudom pontosan most a számokat, mert ez állandóan változik és növekszik, de talán 2 milliárd ember éhezik a Földön. Elképesztő szám. A Föld lakosságának az majdnem az 1/4, aki éhezik. És azért ez is micsoda szenvedés látni, egyrészt maga az éhezés, de az, hogy látni családtagokat, gyerekeket, akik éheznek, és így élni nap mint nap. Tegyük fel a kérdést, hogy Krisztus szenvedett? Nyilván ez egy költői kérdés, mindnyájan tudjuk, hogy Krisztus szenvedett. Ő maga is beszélt róla sokat. Márk 8.31-ben olvassuk az igét, kezdte tanítani a tanítványait, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni és megvettetni a vénektől és a főpakoktól és írástudóktól és megöletni. Krisztus sokat szenvedett. Krisztus földi életének az utolsó napja volt az ő életében a legnagyobb szenvedés. De talán hozzátehetjük azt is, hogy talán a földi életben, emberek életében bekövetkezett legnagyobb szenvedés is. Mert amit ott Krisztus átélt, az senki embernek itt a földön, addig, amíg a kegyelem idő tart, azt nem kellett átélnie, és nem kell átélnie. Ez volt az az óra, amiért ő a világra jött. Amikor a gonoszok kezébe adott, ott, amikor teljes mértékben ki volt szolgáltatva Sátán gonoszságának, gyűlöletének. Ilyen mértékben Isten senkit nem szolgáltatott ki, sem előtte, sem utána a gonosznak, a gonoszságnak. Senkit nem adott úgy a kezébe Sátánnak, ahogyan Krisztust a kezébe adta. Isten az ő vállára terhelte a világ összes bűnét, és magára hagyta. És mindezt azért, hogy mi élhessünk. Krisztus ezt elvállalta azért, hogy mi élhessünk. Tudta, hogy mit vállal el. Az Atya tudta, hogy mit fog Krisztus vállára tenni. Milyen terhet. És Krisztus ezt végig szenvedte, ezt a borzalmas terhet, ezt a borzalmas kiszolgáltatottságot. Testi értelemben is elképesztő szenvedést állt ki. A keresztre feszítés az egyik legkegyetlenebb halál nem volt az ókorban. És Krisztus ezt végigélte. De mégsem ez volt a legnagyobb szenvedése. Az ő legnagyobb szenvedése az a lelki szenvedés volt, aminek a pillanatait és a gyötrelmeit a 22. Zsoltár szemlélteti a legdrámaibban. Persze máshol is olvashatunk ezekről. Az Atya távol léte, az ellenség tomboló gonoszsága, amely lassan elnyelte őt, miközben a világ bűneinek terhe nyomta a vállát. Ennél elképesztőbb és drámaibb sorsot egy ember nem élhet át, amit ő itt átélt, a teljes reménytelenséget. És azt, hogy távol van az Atyától, de joggal van távol tőle, mert a világ bűnei rajta vannak. Így fogalmazott a 69. Zsoltárban, a gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem, vártam részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Milyen szenvedés az, ahol nem a fizikai megpróbáltatások ölik meg az embert, hanem a gyalázattól szakad meg az ő szíve. Az a tudat, hogy micsoda bűn az, ami az én szívemen, ami engem terhel, mintha én lennék felelős a világ összes emberének az összes bűnéért. És valóban ő tette magát ezért felelőssé. És ez a tudat, ez a gyalázat, ami rajta volt, ez végül ezt testileg nem tudta elhordozni. Azt mondja, hogy beteggé tett. Olyan beteggé tett, hogy végül megszakadt tőle a szívem. És még hozzáteszi, hogy vártam részvétre, de nem volt, vigasztalókra, de nem volt senki, aki ebben a nehéz küzdelemben mellette lett volna. Honnan tudjuk, hogy Jézusnál senki nem élt át nagyobb szenvedést? Honnan tudjuk, hogy ő nem egy világi ember halálával halt meg, ő a kárhozat szenvedését élte át. Az Istentől való teljes elhagyatottságot. Ugye, amikor felkiáltott a keresztül, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, az ismert versek a 22. Zsoltárból, akkor azt ő valóban átélte, hogy az Atya elhagyta őt. És ezen a világon senki nem úgy hal meg, hogy az Isten elhagyja őt. Még a legnagyobb gonosztevők is valahol az Isten kezében halnak meg, de Krisztus tudta, hogy az Atya hátat fordított neki, tudta, hogy teljes sötétségben, teljes elhagyatottságban kell meghalnia. Akik majd egyszer kárhozatra jutnak, sajnos azok át fogják ezt élni, de még ezen a világon senki ilyen halált nem élt át. Egyedül Krisztus volt, aki ezt átélte azért, hogy nekünk ne kelljen. Ha hiszünk benne, ha az ő útját választjuk, akkor nekünk ezt ne kelljen átélnünk, bár mi is megérdemelnénk. És tegyük fel a kérdést, hogy amikor a Biblia Krisztus szenvedéseiről beszél, akkor csak erről az utolsó napról beszél, ami valóban minden szenvedést meghaladott. Vagy máskor is szenvedett Krisztus? Így olvassuk a 2 Korintus 1.5-ben, mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. A Róma 8.17-ben pedig ezt olvassuk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőjünk meg. Itt mind a két ige versben olyan szenvedésről van szó, amelyet nekünk is vele együtt kell elszenvednünk. Azt mondja, ha kijutott nekünk Krisztus szenvedéseiből, ha ugyan vele együtt szenvedünk. Tehát valamiféle olyan szenvedésről beszél itt a Szentírás, amit Krisztus átélt, de amit nekünk is át kell élnünk. És így gyaníthatjuk, hogy itt nem az utolsó nap szenvedéséről van szó, a kereszt szenvedéséről van szó, mert ezt nekünk nem kell átélnünk. Itt valami másfajta szenvedésről van szó. Milyen szenvedés volt az, amit Krisztus szenvedett az ő élete során? Sokan azt gondolják, hogy a kereszt áldozat előtti időszakban, tehát addig, amíg ő fellépett, amíg ő tanított és gyógyított, ez alatt tulajdonképpen ő olyan sokat nem szenvedett. Hát végül is jól élt, az evangéliumok tanúsága szerint is alapvetően olyan nagy szükséget nem látott, körül volt véve szeretett tanítványokkal, rajongókkal, tanított, gyógyított, népszerű volt, annyira, hogy még királlyá is akarták tenni. Az atya szorosan vele volt, megóvta őt minden bajban, Krisztus tudta, hogy az atya vele van, tudta, hogy meg fogja őt óvni, tehát nem kellett félni a farizeusok bosszújától sem, mert tudta, hogy az én órám még nem jött el, semmi bajom nem történhet. Egészséges volt, fiatal volt, jó erőben volt. Tehát az ember azt gondolná, hogy hát végül is nem volt azért az annyira rossz az az élet, sok Istennel szerzett tapasztalattal, talán ő akkor annyit nem szenvedett. Azért gondoljunk végig néhány dolgot. Hogyan élt Jézus ezen a földön? Ha már visszamegyünk a kezdetekhez, az ő születéséhez, már a születésekor nem fogadták be Máriát és Józsefet. Egy istállóba kellett megszülje a gyereket. Olyan romantikus jelenetnek szoktuk ezt ugye látni, amikor ezek a pásztorjátékok, ahogy szemléltetik, hogy hát ott van a széna, meg a jászol, meg a bárány, meg a szamár, és hát olyan, egy kicsit olyan ég a gyertya, olyan szeretetteljes hangulatnak tűnik, hogy ott a szénában van egy ilyen romantikája ennek a dolognak. De azért itt azt hiszem mindnyájan már láttuk, hogy milyen egy istálló valójában, ahol állatok élnek, ahol szag van, ahol trágya van, nem egy emberi tartózkodásra alkalmas hely. És egy szülőnőnek egy ilyen helyen szülni azért az nem egy mindennapi dolog. Azért az egy drámai dolog, egy kiszolgáltatott helyzetben ott, ahol ugye tisztaságra, ahol gondoskodásra, segítségre lenne szükség, és hát egy ugye állati trágya között ilyen helyzetben egyáltalán nem volt az könnyű ezt így végigcsinálni. És tehát már a születésekor így kezdődött, így álltak hozzá az emberek, utána menekülni kellett Egyiptomba Heródes gyilkos indulata és bosszúja elől. Aztán következett a gyermekkora, ahol fokozatosan ismerte fel, hogy ki ő valójában. Azt olvassuk, hogy 12 éves korában már tudta azt, hogy milyen küldetése van. Tudta, hogy az atya az ő atya, és már ismerete lehetett arról is, hogy mi lesz az ő életének a vége. És gondoljunk bele, hogy egy fiatal gyermek, egy 12 éves gyermek, de az egész fiatal kora, a mi fiatalkorunk hogy telt? Hát tele voltunk tervekkel, energiával, hogy majd ez lesz, majd az lesz, majd így lesz jó az életünk, majd úgy lesz jó, ezt érjük el, azt érjük el. Az ő élete már innentől kezdve arról szólt, hogy készült arra a napra. Arra a borzalmas napra, amiről tudta, hogy borzalmas lesz. Egy fiatal embernek, egy fiatal gyermeknek az élete már zsenge ifjúkorától fogva arról szól, hogy fogok majd meghalni. És közben nem követhetek el egy hibát sem. Micsoda nyomás volt az ő vállán. Milyen nehézség volt, lehetett ezt neki így hordozni, ezt a terhet. Nem gondolnám, hogy ez nem járt szenvedéssel. Egyáltalán nem gondolnám. De nézzünk meg egy más szempontot is. Isten azt mondta a teremtés kezdetén, nem jó az embernek egyedül lenni. Adok néki segítőtársat, hozzáillőt. Isten maga jelentette ki, hogy az ember teremtettségénél fogva társas lény. Szüksége van egy segítőtársra. Mindnyájan ismerjük a magány állapotát. Tudjuk, hogy milyen az, amikor az ember magányos, hogy vágyik egy társra, akivel együtt élhet, hiszen Isten maga teremtett minket így. Az emberek tudják, hogy milyen a társtalan magány, de azt is tudják, hogy milyen a társas magány. Szenvedünk tőle, mindenki szenved tőle, és sokan kérik Istentől éveken keresztül, hogy valami társat adjon nekik, mert ez szenvedés. És vajon Jézusnak jó volt társ nélkül? Ugye egy szóval nem említi a Biblia azt, hogy Jézusnak esetleg hiányzott volna egy társ, de ő is ugyanolyan ember volt, mint mi. És hiányzott neki a társ. Biztosak lehetünk belőle, hogy ő is szenvedett a magánytól. Szenvedett attól, hogy nincs valaki, akivel az életét megossza. Nem beszélt róla, és ezért azt gondoljuk, hogy hát talán neki ez könny. Nem volt könnyű. Ő 100%-ban ember volt, ugyanúgy, mint mi. Ugyanúgy érezte ennek a hiányát, ugyanúgy szenvedett tőle. De ő a küldetésére koncentrált, és erről lemondott. De ez szenvedés volt neki. Vagy gondoljuk a családi állapotára. Azt olvassuk a János 7:5-ben, atya fiai nem hittek benne. De nem csak az ő, úgy az a testvérei. Nem csak az ő testvérei nem hittek benne, az anyja sem hitt benne. A testvérei rábeszélték az anyjukat, hogy forduljanak Jézus ellen. Márk 3:33-ban olvasuk azt a történetet, amikor Jézus tanított, és egyszer üzentek neki, hogy itt vannak az anyád és a testvéreid, keresnek téged. Egy drámai jelenet, ahol tulajdonképpen eljött érte a családja, hogy megakadályozza abban, amit tesz, hogy fejezze már be ez a gyerek ezt, amit csinál, és térjen vissza a normális életre. És Jézusnak keményen kellett megszólalni, ő azt mondta, hogy kik az én anyám, és kik az én testvéreim. Hát azok, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Olyan szavakkal kellett Jézusnak válaszolni, ami úgy tűnt, mintha meg is tagadná a családját. De nem a szíve szerint tette ezt, hanem ki kellett jelentenie azt, hogy sajnos a családom nem jó úton jár, és amit most tesznek, azzal nem tudok közösséget vállalni. Találkoztunk már a családunk részéről ellenkezéssel? Amikor mi valamit szerettünk volna tenni, és a család teljes mértékben ez ellen fordult, amikor valaki mondjuk a hit útjára akar lépni, és a családja ezt rosszalja, és lehet, hogy ki is tagadja, de lehet, hogy nem tagadja ide, akkor is iszonyatos nyomás, iszonyatos teher az, amikor a családunk, az a millió, az a környezet, ahol mi jól érezzük magunk, ahol fel tudunk töltődni, ahová mindig haza tudunk menni, és onnan jön a támadás, a meg nem értés, a szeretetlenség. Jézusnak ezt is át kellett élni. Megszűnt ez a kapcsolat is, megszűnt ez a fajta biztonságérzés, hogy mégiscsak van nekem egy családom, vannak testvéreim, akikkel néha egy jó szót tudok váltani. Nem tudott. Nem volt társa, nem volt családja. Magányos volt. És a tanítványok, ugye hát azt mondják, hogy hát azért valamennyire a tanítványok pótolták a családot, pótolták ezt a magányt. Valóban Jézust sok ember vette körül, akik rajongtak érte, de gondoljuk végig, hogy akik követték őt éveken keresztül, a tömeg, a tágabb tanítványi kör, a szűkebb tanítványi kör, végül mind elhagyták őt. Először elhagyta őt a tömeg, aztán elhagyta a tágabb tanítványi kör. Erről is nemrég beszéltünk itt a galileai válságról, amikor Kapernaumba megbotránkoztak, és sokan elfordultak tőle. Aztán a 12 még vele maradt, de amikor jött az igazán nehéz óra, akkor ők is szétszaladtak. Megverik a pásztort, és szétszélednek a juhok. Egyikük elárulta, a másik megtagadta, a többiek szétszaladtak. Jézusnak senki nem maradt. És ő tudta, hogy ez fog bekövetkezni. Nem tudom, éltünk-e már át olyat, hogy valaki, akivel szoros kapcsolatban voltunk, akivel egy baráti, szeretett kapcsolat volt, és egyszer csak ellenünk fordult, egyszer csak elfordult tőlünk. Ez sokkal rosszabb annál, mint amikor valakit nem ismerünk, és úgy támad ellenünk. Amikor valakit ismerünk, szeretünk, bizalmas kapcsolatban vagyunk vele, és egyszer csak ellenünk föl, annál rosszabb nincs is. Jézusnak senki nem volt, teljes magányban élt itt a földön. És ugyanúgy érezte magát, mint mi, ahogyan egy ilyen helyzetben éreznénk magunkat, mert ember volt. Az emberi érzései, az emberi ereje nem volt több, mint a miénk. Hogy nézzünk egy másik szempontot, az anyagiakat. Egyszer volt egy ismerősöm, aki segítséget kért tőlem, eljött hozzám, és előhúzott egy levelet, amit az önkormányzattól kapott, egy önkormányzati bérrakásban lakott, már nem él sajnos. És a levélben az állt, hogy ha egy héten belül nem rendezi a közműtartozásait, akkor kilakoltatják. Azt mondta nekem, hogy egy heten van, hogy ezt elintézzem, különben utcára kerülök. És én emlékszem, hogy hát olyan drámai volt szembesülni, hogy egy ismerősöm, akit ismerek, lehet, hogy nem sokára az utcán lesz. És úgy végig gondoltam magamban, hogy milyen érzés az, amikor az ember összekér szedje, amilyen van, amit a két kezébe meg tud fogni, két szatyrot, vagy két bőröndöt, és kimegy az ajtón, és az ajtót háta mögött bezárják, és oda nem mehet többé vissza. Milyen érzés hajléktalannak lenni. Egyszer hallgattam egy hajléktalan szolgálatnak a vezetője beszélt a hajléktalan helyzetről. Érződött, hogy egy tanult emberről van szó, tehát egy szervezetnek a vezetője volt. És úgy magamban eszembe jutott, hogy hát vajon tényleg ő mit tud erről. És ahogy a beszélgetés így haladt előre, egyszer csak kiderült, hogy hát nagyon is sokat tud, mert ő maga is hajléktalan volt. De kiemelkedett ebből, valahogy ki tudott jönni. És elmondta, hogy kérdezte tőle a riporter, hogy mi volt a legrosszabb a hajléktalan sorsban. Az éhezés, a fázás, a kiszolgáltatottság, mi volt, hát ezek mind rettenetes dolgok, hogy nincs hová. Azt mondta, hogy sem az éhezés, sem a fázás, sem a többieknek az ellenségeskedése egyik sem zavarta őt annyira, mint az, hogy nincs egy hely, ahová ő elmehetne időnként, és ott megnyugodhatna, hogy nincs egy otthona. Az otthontalanság érzés, azt mondta. Ez a sehova nem tartozás, hogy semmit nem vagyok otthon, sem ott, hanem csak úgy lógok a levegőbe. Azt mondta, hogy ez volt a legborzalmasabb ezzel együtt élni. Jézus a Máté 8:20-ban így mondta az egyik tanítványnak, aki őt követni akarta. Ugye Ellen White leírásából tudjuk, hogy ez valószínűleg Júdás volt. A rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Jézus nem panaszkodott, hogy ez milyen érzés. Nem mondta el, hogy ez mennyire rossz, mennyire vágyna ő is arra, hogy legyen egy hajlék, ahol meghúzhatja magát, ami az övé. De az otthon melege neki is hiányzott. Ugyanúgy, ahogyan bárki másnak. Jézus a hajléktalanok életét élte. Igen, sokan azt mondják, hogy az atyába kapaszkodott, de attól még így élt, attól még ez neki hiányzott, attól még szenvedett tőle. És folytathatnánk a sort tovább, az egészség. Sokan azt mondják, hogy hát egészséges volt, hát egészségesen mindent ki lehet bírni. Azért egy egészséges ember is tud szenvedni. És mi is valójában a betegség, ha belegondolunk? Mi a betegségben a legrosszabb és a leggyötrelmesebb? A kiszolgáltatottság érzés. Az, hogy ki vagyok szolgáltatva a gyengeségnek, a halálnak, a fizikai fájdalmaknak, egy félelem, ami az emberben van, hogy mi lesz most velem. Mert ugye, amikor elkapunk egy náthát, és adott esetben az ember kivesz mondjuk néhány szabad napot, mert még hőemelkedése is van, de tudom, hogy 3-4 nap múlva meg fog gyógyulni. Még sokszor egy betegség, még egy pihenés is tud lenni, mert tudom, hogy úgyis jó vége lesz, kicsit kipihenem magam legalább, és aztán újra megerősödök, megyek. De amikor egy olyan betegség jön ránk, mint mondjuk, ami most van, ez a Covid, hogy nem tudom, hogy mi lesz. Talán könnyű lesz, de lehet, hogy nem lesz az. Vagy jön egy rákbetegség, aminek tudjuk, hogy mi lesz a vége. Az embert legjobban a gyötrelem zavarja, az a gyötrelem, hogy mi lesz velem. Hogyan fog ez alakulni? Szembe kell néznem a borzalmakkal, a halállal, a kiszolgáltatottsággal, a leépüléssel, a félelem, a gyötrelem, ami ezzel jár. Ez a legrosszabb a betegségben. És lehet, hogy Jézus nem volt beteg fizikailag, de a betegség összes gyötrelmét átélte. a gyengeségtől, a kiszolgáltatottságtól, a halállal való szembenézéstől kezdve ennek minden gyötrelmét átélte. Így mondja ugye az előbb idézett ige is az Ézsaiás 53-ban, amit olvastunk, hogy szó szerint akarom olvasni, de felírtam valahová. Nem, Zsoltár, 69. Zsoltárban. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Jézus átélte a betegségnek a tüneteit. Ugyanúgy, mint ahogy mi egy betegséget átélünk. A legborzalmasabb betegség tüneteivel élt az utolsó órákban. Jól lehet, fizikailag talán nem volt olyan beteg. De tudta, hogy milyen az. És mi volt az, amitől a legjobban szenvedett? Mert amit most felsoroltunk, mi azt hiszem, hogy egyiket sem választanánk a mi életünkben. De neki ezek mind voltak. De még ezen felül mi volt, amitől a legjobban szenvedett? A mindenütt jelenlevő bűntől. A mindenütt jelenlevő bűntől. Milyen érzés lehetett egy tiszta mennyei lénynek, aki a végtelen tisztaságból és fényből jött ide a földre, erre a sötét helyre itt élni? Nem szoktunk ebbe belegondolni, mert mi nem tudjuk, hogy milyen lehetett neki ott lenni. És mi, akik szeretjük a bűnt, akiknek nincs nagy bajunk a bűnnel, minket ez nem zavar. De valaki, aki egy olyan világból jött ide, aki gyűlöli a bűnt, aki undorodik a bűntől, annak milyen érzés itt lenni? Láttam egyszer egy dokumentumfilmet, olyan munkákról szólt, amit nagyon-nagyon kevesen végeznek el, amit az ember el se tud képzelni, hogy hogyan lehet megcsinálni, de ilyen szegény országokban, azt hiszem Indiáról volt szó, vagy valami Banglades, vagy valami olyan országokban, ahol vannak olyan munkások, akik mindenféle búvár és védőfelszerelés nélkül ilyen szennyvíz iszap tartályokba lemerülnek, mert ott nem tudom, lent valamit szerelni kell. Tehát abba a legborzalmasabb folyadékba, amit az ember el tud képzelni, ami egy városnak a szennyvize, ők búvárruha nélkül merültek le. Hát én azt gondoltam, hogy végig se tudom nézni. És vannak emberek, akik ezt vállalják, iszonyatos egészségügyi kockázatot vállal, nem is élnek sokáig. Azért a pár fillérért, mert a családot csak így tudják eltartani. És úgy végig gondoltam, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy mi az az undor, amit át kell neki élni. És én hajlok arra, hogy Jézus nem kevesebb undorral jött erre a világra. Mert aki tiszta, akinek a szíve tiszta, aki gyűlöli a bűnt, az undorodik mindentől, ami ezzel kapcsolatos. És Jézus itt élt ebben a bűn rengetegben. Ezt látta nap, mint nap, ettől szenvedett, kínozták, kergették, üldözték. Lehetett ennél nagyobb szenvedés, amit ő itt át kellett éljen. Jézus nem panaszkodott. Életét átlengte a derű, az öröm és a békesség. Nem lehetett látni rajta, hogy szenved. Erőt adott azoknak, akik szintén szenvedtek. Az ő erejét adta az embereknek, de egész életművét össze lehetne foglalni ebben az egy szóban, hogy szenvedett. Jézusnak az élete a szenvedés élete volt. És nem ok nélkül tette, ok nélkül semmit nem tett, mindezt értünk tette. Betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta. Zsidókhoz írt levél 2. fejezet 18. versében azt olvassuk, amennyiben szenvedett ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. A mi egyedüli reménységünk Krisztus, de azon belül is a Krisztus szenvedése. Ez ad reményt nekünk, hogyha ő úgy szenvedett, ahogyan sokkal jobban, mint ahogyan mi szenvedtünk, akkor minket is el tud vezetni arra a győzelemre, amit ő ezeken a szenvedéseken keresztül elért. Mert ismeri a mi szenvedéseinket, ismeri a küzdelmeinket, és ismeri a győzelem titkát is. Jézus szenvedésének volt célja és értelme. Van olyan szenvedés, sajnos van olyan, aminek nincs, de van olyan szenvedés, aminek van célja és értelme. A szobrász szenvedéséből egy új mű keletkezik. Az ember munkájából annak a gyümölcse keletkezik. Az anya fájdalmából egy új élet keletkezik. És Jézus is ezért vállalta a szenvedést. Azzal a céllal, hogy annak majd lesz gyümölcse. De legnagyobb kísértése az volt Sátán részéről, hogy az ő élete során nem látta az ő szenvedésének a gyümölcsét. Ez még külön szenvedést okozott neki. Hogy nem látta, hogy ennek értelme lenne, ennek valami eredménye lenne. Úgy csinálta végig, hogy látszólag senki nem változott meg, senki nem tért meg. Nem volt ember, akire ez látszólag akkor hatott volna. Azokban a sötét órákban mindenki szétfutott. Mindenki cserben hagyta. Tehát Jézus nem csak magányosan ment a kárhozat szenvedésében, hanem azzal az érzéssel, hogy talán mindez hiába való volt. Miért vállalta mégis? Így olvassuk Ézsaiás 53. fejezetében. Ézsaiás 53.10.11. verse. Az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz, mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Olyan különös ez a Biblia vers, olyan nehezen értjük, hogy mit is akar itt ezzel nekünk mondani a próféta. Azt mondja, hogy ha ön lelkét áldozatul adja, magot lát. Valaminek a kezdetét látja. Érdekes, hogy olyan finoman érezteti azt ebben, hogy a kicsirázott és termést hozó termést nem látja, de a magot látja. A magot látja. Látja, hogy ez valaminek a kezdete. És napjait meghosszabbítja. És az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz, mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik. Jézus a Getsemáné kertben, ott az ima küzdelemben, amit ott az Úrral eltöltött, amikor a legszörnyűségesebb kísértés szakadt rá, amikor azzal kísértette őt az ellenség, hogy miért teszed ezt, miért vállalod, hát semmi értelme, hát nézz körül, akik melletted voltak, azok is ott alszanak. Akkor azt mondja, hogy a napjait meghosszabbítja. Elkezdett előre tekinteni. És az Úr megmutatta neki az ő lelke szenvedése árán, megvilágította neki, hogy ennek lesz majd gyümölcse. Most még nincsen, de majd lesz. Lelke szenvedése árán látni fog. Meglátja, megpillantotta hitben azt, hogy majd lesz egy nép, akik az ő szenvedésének köszönhetően majd azt fogják választani, hogy ők az Istennel szeretnének élni, és ők nem kérnek abból, ami ezen a világon van. És majd lesz egy nép, akik majd énekelni fogják Mózesnek és a báránynak az életét, és megelégszik. Krisztus hitben tudta magát átverekedni ezen, és az Atya feltárta neki hitben azt, hogy lesz majd ebből, lesz majd ennek gyümölcse. Most nem látszik, de majd egyszer lesz. Ezért csinálta Jézus végig. Miért szükséges, hogy Jézus megmossa a mi lábainkat? Ha csak azért akarjuk ezt végigcsinálni, hogy biztosítsuk magunknak az örök életet, az nem elég. Azért akarja Krisztus megmosni a mi lábainkat, és mi is azért akarunk megtisztulni, mert a mi halálunk, a mi elveszésünk nem csak nekünk lenne rossz, de hiába valóvá tenné az ő szenvedéseit is. Akkor valóban hiába való lenne, amit ő csinált, amit ő vállalt ezen a világon, hogyha mi feladnánk. A megtisztított és megváltozott életünk viszont kárpótolja őt a szenvedéseiért. Ha ő vállalta értünk mindezt, akkor nekünk is vállalnunk kell, hogy legyen értelme annak, amit ő tett. Ezért kell vállalnunk. Ő iránta való szeretetünkért, az ő öröméért. Bánjuk meg hát bűneinket, és hagyjuk magunkat megtisztítani az ő keze által.